Sattvat mayuni rativismita asito bijam.
Sattvat mayuni rativismita asito bijam.
Kali nativra tapasa parishuddha bhavam.
Kali nativra tapasa parishuddha bhavam.
Tvam atmanisha bhuvigandha vivati sukmam.
Tvam atmanisha bhuvigandha vivati sukmam.
Bhutendriya shayamai vitatam dadarsha.
Bhutendriya shayamai vitatam dadarsha.
Sattvat mayuri rativismita asi jubjam.
Sattvat mayuri rativismita asi jubjam.
Kali rativra tapasa parishuddha bhava.
Kali rativra tapasa parishuddha bhava.
Manisha Bhuviganda Vivati Sukshman.
Tvamat Manisha Bhuviganda Vivati Sukshman.
Bhutendriya Shayamai Vitatam Dadarsha.
Bhutendriya Shayamai Vitatam Dadarsha.
Sattvat Mayuni Raviti Ativismita Ashrito Jam.
Sattvat Mayuni Rativismita Ashrito Jam.
Kali nativra tapasa parishuddha bhava.
Tvam atmanisha bhuvigandha vivati sukshmam.
Tvam atmanisha bhuvigandha vivati sukshmam.
Bhutendriya shayamaye vitatam dadarsha.
Bhutendriya shayamaye vitatam dadarsha. Sattvat mayuni rativismita ashito jam.
Sattvat mayuni rativismita ashito jam.
Kali nativra tapasa parishuddha bhava.
Kali nativra tapasa parishuddha bhava.
Tvam atmanisha bhuvigandha vivati sukshmam.
Tvam atmanisha bhuvigandha vivati sukshmam.
Bhutendriya shayamaye vitatam dadarsha.
Bhutendriya shayamaye vitatam dadarsha.
Sattvat mayuni rativismita ashito jam.
Kali nativra tapasa parishuddha bhava.
Tvam atmanisha bhuvigandha vivati sukshmam. Bhutendriya shayamaye vitatam dadarsha.
Excellent. Sura Foritash. Saha.
Saha.
Hu Azur Brahma.
Hu Azur Brahma.
Tu.
Tu.
De.
De.
Atma Yoni.
Atma Yoni.
Aki anya nélkül született.
Aki anya nélkül született.
Közvetlenül az apa az Úr Vishnu nemzette. Ativismita.
Ativismita.
Nagyon csodálkozott.
Nagyon csodálkozott.
Nem találva születésének forrását.
Nem találva születésének forrását.
Ásitaha.
Ásitaha.
Elhelyezkedett.
Elhelyezkedett.
Abjam.
Abjam.
A lótuszon.
A lótuszon.
Kálena.
Kálena.
Idővel.
Idővel.
Tivra tapasza.
Tivra tapasza.
Szigorú lemondások által.
Szigorú lemondások által.
Parisuddha bhava.
Parisuddha bhava.
Teljesen megtisztulva.
Teljesen megtisztulva.
Tvám.
Tvám.
Te.
Te.
Átmani.
Átmani.
Testében és létében.
Testében és létében.
Ísa.
Ísa.
Ó Uram.
Ó Uram.
Búvi.
Búvi.
A földben.
A földben.
Ganda.
Illat.
Iva.
Iva.
Mint.
Mint.
Ati sukshmam.
Ati sukshmam.
Nagyon finom.
Nagyon finom.
Bhuta indriya.
Bhuta indriya.
Elemekből és érzékekből álló.
Elemekből és érzékekből álló.
Ásajamai.
Ásajamai.
És amit teli van vágyakkal, az elme. Vitatam kiterjedt. Dadarsa talált. Srila Prabhupád fordítása. Az Úr Brahma, aki átmajóniként éres, mert anya nélkül született, elcsodálkozott. A lótuszvirágnál keresett hát menedéket, és amikor több száz évig végzett szigorú lemondása után megtisztult, látta, hogy minden a oka az Istenség legfelsőbb személyisége szétárult a testében és az érzékeiben, ahogyan az illat érzékelhető a földben, noha rendkívül finom el. Olvassuk egy. Az Úr Brahma,
aki
átmajóniként híres, mert anya nélkül született, elcsodálkozott. A lótuszvirágnál keresett hát menedéket, és amikor több száz évig végzett szigorú lemondása után megtisztult, látta, hogy minden oka, az Istenség legfelsőbb személyisége, szétárad a testében és az érzékeiben, ahogyan az illat érzékelhető a földben, noha rendkívül finom el. Ez a vers az önmegvalósítás, Sőtökkel fordítása, illetve magyarázat, bocsánat. Ez a vers az önmegvalósítás, aham brahmászmi jelmondatát magyarázza meg, ami a mayavadi filozófia szerint azt jelenti, én vagyok a legfelsőbb úr. A legfelsőbb úr mindennek az eredeti magja, Janmát, Asszörgyata, a hamszalvasra pravagó, mattasszalvokra vartaté. És így mindenhová még a testünkbe is kiterjed, mert a testünk az anyagi energiával áll, ami az úr különálló energiája. Meg kell értenünk, hogy mivel a legfelsőbb úr szétáról a testünkben, és mivel az egyéni lélek a legfelsőbb úr része, így minden Brahma, szarvam kalv idam Brahma. Erre a megvalósítás az Úr Brahma azután tett szert, hogy megtisztult, és ez mindenki számára lehetséges. Amikor valaki tökéletesen tudja, hogy mi az aham brahmászmi, akkor azt gondolja, én a legfelsőbb úr része vagyok, testem az ő energiájából áll, ezért nincs független létem. Mivel azonban a legfelsőbb úr mindenhová kiterjed, mégis különbözik tőle. Ez az acsinta béda béda tatva filozófia. Ezzel kapcsolatban megemlíthetjük a Földbe rejlő illat példáját. A Föld illatokat és színeket tartalmaz, de számunkra ezek nem láthatóak. Valójában azonban látjuk, hogy amikor virágok nőnek ki a Földből, különböző színekben és illatokkal jelennek meg, melyeket kétségtelenül a Földből nyertek, noha a Földben mi nem látjuk ezeket. A legfelsőbb úr különféle energiái révén ugyanígy kiterjed a testünkben és a lelkünkben, noha nem látjuk őt. Az okos ember azonban mindenhol látja a legfelsőbb urat. Andán tarasztam paramán, csaján tarasztam. Az Úr az univerzumban és az atomban egyaránt jelen van, különféle energiák által. Egy intelligens ember valóban így látja a legfelsőbb urat. Brahma az első teremtett lény, az intelligensebb élő, a legintelligensebb élőjé vált tapasztalja lemondása következtében, és így tetszett erre a megvalósításra. Minden Brahmától kell megtanulnunk tehát, akit tapasztalja tökéletessé tett. Megjelent Iranda szörgyen egyenlását, csak sűrűbb írtam érem, teszem és sűrűbb érem van. Csak sűrűbb is ne csörgyen, prabudítjának, sűrűbb Kérem, jelenlegi bakták áldását, hogy a szavát. szigmák több célt szolgálnak. Az egyik, hogy ami az ő személyes vágya, hogy egy szeretetteli kapcsolatban aktívan szolgálja az ő urát, szeretett urát. A másik, már ez közvetlenül kapcsolódik ehhez a vágyhoz, hogy mindenki, aki jelen van, vagy aki később hallja ezt az imát, az ugyanúgy, ahogy Brahma megtisztult, megtisztulhasson, és láthassa a valóságot, láthassa azt, amit ő is lát. Ugye az egész történetben a fő probléma, hogy gyakorlatilag abban a közegben, abban a helyzetben gyakorlatilag Prahlád Maharaj az egyetlen, aki a valóságnak megfelelően látja a helyzetet. Ugye ott vannak tanult bölcsek, félistenek, gyerekek, felnőttek, különféle élőlények, és ők mindannyian rettegnek Hiranyakasiputól, aki látszólag minden dolog irányítójává vált, szigorú lemondások, szigorú vezetések után, és ezt az irányítói képességet nem mások kedvére, nem mások elégedettételére használja, hanem pusztán a saját gyakran esetleges vágyai végrehajtására. És amikor Hiranyakasipu használja az Isvara bhávát, az irányító erőt, akkor nem törődik mások vágyával, nem törődik mások örömével, csak annyira, amennyire az az ő örömét szolgál. Tehát egy nagyon rossz indulatú istenként viselkedik. És ezzel mindazok számára, akik nem látják, hogy ez egy másodlagos felhatalmazottság, hogy ez nem az eredeti személynek a megnyilatkozása, azok számára ez zavart okoz. És ez a zavar, ez az illúziónak az egyik része. Nem tudjuk, hogy mi a valóság, nem tudjuk, hogy mi kik vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi a helyzetünk. Ennek a zavarnak a megsemmisítése nagyon fontos ahhoz, hogy egyáltalán egy belső békére lejjünk, és ez a kiinduló pontja annak, hogy azt a belső békét utána egy transzcendentális boldogságként éljük meg, tapasztaljuk meg. Ebben a versben egy eléggé összecsomagolva hallhatjuk azt, ami az Úr Brahmával. A világegyetem, ugye ennek a világegyetemnek a legelső megjelent élőlényével kapcsolatos történet. A részleteket azokat elolvashatjuk Bhagavatamból és máshol. Többek között a Srimad Bhagavatam harmadik énekében, melyben szép leírás az Úr Brahma történetéről. És nagyon tanulságos is, mert itt csak azt látjuk, hogy megtisztult és látta, hogy minden oka az Istenség legfelsőbb személyisége szétterült a testében és az érzékeiben. De hogy mit élt át Brahma, mit látott, az egy különleges élmény, és az a következő versben ugye egy pár szóban ugye meg van említve, de utána Prahlád Maharaj tovább lép, és azt mondja, transzcendentális gyönyört érzek. Szeretnék egy pár verset megpróbálni elmondani abból az élményből, amit az Úr Brahma átélt, hogy valamit egy kicsit jobban érezzük, jobban éljük át ezt a csodát, amit ő megtapasztalt. Szóval a lemondása végén Brahma, aki 100 félisten évig meditált, beteljesült az ő meditációja, és képes lett látni a legfelsőbbet önmagán belül, és akit ő korábban nem látott. Ez a Srimad Bhagavatam harmadik ének 8. fejezetében van. Itt van leírva, hogy hogyan is jutott el Brahma eddig a helyzetét. Na most mit látott az Úr Brahma? Brahma képes képes volt látni a végtelen óceánon egy rendkívül hatalmas, lótusz fehérségű ágyszerű testét, ami sésamák teste volt, és ezen a kis lótuszszerű testen az Istenség legfelsőbb személyisége feküdt. Az egész hangulatot teljesen megvilágította, megvilágították azok a sugarak. Esetleg, hogyha egy harmadik éneket kapnak, akkor könnyebb lenne szépen elhállom. Harmadik egyet. Mert ez így nem ugyanaz. Sajnos a nyelvek azért. Köszönöm. Tehát a 3.8.22-től. Hát így egész más lesz. Legalább nekünk magyaroknak, és bocsánat azoktól, akik esetleg angolul értenek csak, vagy más nyelven. Tehát, és figyeljetek, ez egy olyan gyönyörű leírás, amit hogyha el tudunk képzelni, akkor már az egész napunk boldog és szép lehet, bármi is történjen. Brahma a vízen egy gigantikus, lótuszhoz hasonlatos, fehér ágyat pillantott meg, Sésamák testét, amelyen az Istenség személyisége feküdt egymagában. Az egész atmoszférát a Sésamák a fejét díszítő drága kövek sugarai ragyogták be, és a ragyogás minden sötétséget elosztatott azokban a régiókban. Az Úr transzcendentális testének ragyogása csúfot űzött a korallhegy szépségéből. A korallhegyet az estéig gyönyörűen felöltözteti, ám az Úr sárga ruhája csak nevetett szépségén. A hegy csúcsát arany borítja, de az Úr égkövekkel kirakott sisakja elhalványította ragyogását. A hegy virágokkal tarkított vízesései, növényei, virágfüzéreknek tűnnek, de az Úr drága kövekkel, igaz gyöngyökkel, tulaszlevelekkel és virágfüzérekkel ékesített gigantikus teste, keze és lába felülmúlta a hegy látványát. Transzcendentális teste, amely szétében és hosszában egyaránt korlátlan betöltötte a három, a felső, középső és az alsó bolygórendszer. Teste semmihez sem fogható ruhájától és változatos ékességétől ragyogott, és mindenütt ékszerek borították. Az Úr felemelte és megmutatta lótuszlábát. Az ő lótuszlába a forrása minden áldásnak, amelyben az anyagi szennyeződéstől mentes odaadó szolgálat révén részesülhet az ember. Ezt az áldást azok kapják meg, akik tiszta odaadással imádják őt. Holdhoz hasonlatos körmeinek ragyogó, transzcendentális sugárzása világszirmoknak látszottak. Elfogadta a bakták szolgálatát, és csodálatos mosolyával véget vetett szenvedésének. Fülbe való díszítette arca, amelyen ajkainak sugarai tükröződtek vissza, és amelyet szépséges orra és szemöldökötett még nem esetté, végtelenül megnyerő volt. Ó, kedves Vidurám! Az Úr derekán sárga ruha fette, amelynek színe a kadamba világ sáfrán színű porára hasonlított, azon pedig egy csodálatosan díszített öb feszült, mellkasát a srivátszajjal és egy felmérhetetlenül értékes nyaklánc ékesítette. Ahogy a szantálfát illatos virágok és ágyok díszítik, az Úr testét értékes drágakövek és gyöngyök ékesítette. Ő volt az önmagában gyökerező fa, ura mindenki másnak az univerzumban. És ahogy a szantálfát számtalan kígyó borítja be, az Úr testét Ananta csuklyai borították. Akár egy hatalmas hegység, az Úr minden mozgó és mozgatlan élőlény hajléka. Ő a kígyók barátja, mert az Úr Ananta az ő barátja. Ahogyan a hegységnek ezer és ezer aranycsúcsa van, az Urat is Ananta nága ezer és ezer aranysisakos csukájával lehetett látni. És ahogy néha egy hegység drágaköveket rejt, az Úr transzcendentális testét is értékes drágakövek díszítették. Ahogy egy hegy néha az óceán vizébe merül, néha az Úr is alá merül a pusztítás vizébe. Amikor az Úr már megpillantotta az Urat egy hegy alapjában, arra a következtetése jutott, hogy ő Hari, az Istenség személyisége. Látta, hogy a mellkasát díszítő gyönyörű virágfűzérek a védikus bölcsesség édes dalaival magasztalják. A szudalsan a kerék fegyvere védelmezte őt, s még a nap, a hold, a levegő és a tűz sem férhettek a közelébe. Amikor az Úr Brahma, az univerzum sorsának irányítója meglátta az Urat, rápillantott a teremtésre is. Az Úr Brahma meglátta a tavat az Úr Vishnu köldökében, a lótuszvirágot, a pusztító vizet, a szárító levegőt és az eget, minden láthatóvá vált számára. Ez egy gyönyörű leírás, máshol is vannak nagyon-nagyon szép leírások. És ez a leírás és Prabhupada magyarázata, amely szerint bárki, aki követi az előző ácsárják nyomdokait, ugyanígy megtisztulhat. Szóval ez itt összefoglalja azt az élményt, amit az Úr Brahma érzékelt. És utána Prabhupada még ad egy nagyon szép képet, ami segít nekünk megérteni, hogy maga a világegyetem tele van csodákkal, csak gyakran, ha a feltételekhez kötött állapotban vagyunk, és inkább arra figyelünk, hogy mit vagyunk képesek irányítani ebből a világból, és mi hogyan tudjuk a saját vágyainkat teljesíteni, nem veszük észre. Ugye ez a gyönyörű példa, hogy a Földből, amely a mi érzékeink számára egy nem túlságosan vonzó elem, csodálatosan szép, illatos és nagyon színes virágok nőnek ki. És bárki elcsodálkozhat, hogy honnan jönnek ezek a szépségek, honnan jön az az illat. Ugye, ha egy picit túlságosan ugye nem javasolt tanulmányozni a természetet, de ha egy picit tanulmányozunk, akkor látjuk, hogy ezek a virágok gyönyörűen kódolva, tervezve vannak arra, hogy egy bizonyos speciális illatot, egy bizonyos speciális variációját a szépségnek láthatóvá tegyék valaki számára. És ugye számtalan tudós gondolkodik azon, hogy hogyha nincs valaki, aki láthatja ezt a szépséget, akkor mire ez a szépség? Hogy mi a maga az a szépség? És ugye az egész világ tele van ilyen kételkedéssel, aggodalommal, hogy mi van, ha nem vagyok, mi van, ha nem létezik egy olyan személy, mint én, és akkor mire van az egész világ? És mindez abból fakad, hogy visszafordítva, eltorzítva érzékeljük és látjuk ezt a létező valóságot. Azt hiszük, azt gondoljuk, valahogy azt érezzük, mintha mi lennénk a középpontban. Ám aki egy kicsit intelligens, tudja, hogy születés, öregség, betegség, halál megakadályozza, hogy mi valóban méltóak legyünk arra, hogy a központban létező lény legyünk. És ez egy zavart okozott abban, aki szeretné ezt a vágyat teljesíteni, de ugye valamennyire látja, hogy ez nem történhet meg. Ám hogyha megfontoljuk azt, hogyha ezek a világok, amelyek az Úr teremtményei, ugye alkalmasan válhattak arra, hogy egy-egy bizonyos speciális illatot és szépséget fölajánlhassanak másoknak, ugyanúgy mi is képesek lehetünk egy tiszta, tökéletes állapotban, hogy szépsége, hogy gyönyört adhassunk másoknak. Virágok nem valószínű, nem tudom, hogy mi az ő tudatuk, hogy saját maguk gyönyörködnek a saját illatukban és szépségükben, de mi biztosan gyönyörködünk benne. És azt is tudjuk az ő szentírásokból, az Úr is gyönyörködik benne. Amikor felajánljuk a virágokat, akkor miért álljuk föl? Mert ez örömet vált, ez Úrból. És akkor így, hogyha mi is ezt a tiszta állapotot elérjük, akkor örömet tudunk szerezni az Úrnak. Ezt a folyamatot ajánlotta föl Srila Prabhupada, aki természetesen nem egyedül dolgozott ezen a felajánláson, hanem számtalan csodálatos bakta, és végül is a legfelsőbb úr kegyéből létrehozta nekünk ezt a Krisna tudatos mozgalmat. Ez a Krisna tudatos mozgalom egy olyan sötétség, mint amit úr Brahma is találkozhatott, egy abszolút kilátástalan, sötét, zavart okozó helyzetben, azok számára ad fényt, világosságot, akik valamennyire törekszenek önmegvalósításra, valamennyire törekszenek megérteni, mi az ő helyük, mi az ő valós, természetes helyzetük. És ugye Srila Prabhupada nagyon sokat dolgozott azon, hogy ez, ami igazából rendkívül képzetlen, rendkívül nehéz helyzetünkben megvalósulhasson. Többek között, hát ami nagyon-nagyon fontos ugye, része ennek a folyamatnak, hogy lefordított könyveket, de amin meditáltam, hogy igazából Srila Prabhupada nem a megszokott, az akkoriban Indiában, a keleti kultúrában megszokott módon kezdte el a prédikálást. A Srila Prabhupada Isten testvérei már elindultak nyugatra. Magukkal hoztak könyveket, magukkal hoztak különféle elképzeléseket. Meghirdették, hogy ők megjöttek, és meghívták az intellektuális embereket, értelmes embereket, hogy na most akkor itt vagyunk, mi elmondjuk nektek, hogy mit tudunk, és akkor, hogyha úgy gondoljátok, akkor csatlakozzatok, és használjátok ennek a lehetőségét. És előadásokat tartottak, nagyon sok ember meghallgatta őket, és aztán nem történt semmi. És visszamentek, és mondták, hogy hát nyugaton nem nagyon lehet prédikálni, mert az emberek nem értik, amit mondunk, nem változnak, nem figyelnek föl erre a csodára. Prabhupada másképp kezdte. Ugye amikor egy pár hónapot eltöltött egy kisvárosban, akkor beszélgetett az emberekkel, de ő is azt látta, hogy hát ezek az emberek valahogy nem nyitottak erre. És aztán utána elmegy New Yorkba, és a sors kegyéből megtiltották neki, hogy beszéljen azokkal, akikkel, akik ő szeretett volna. Ugye ott lakott egy impressionista jógi ashramjában, aki bár menedéket adott neki, de nagyon nem vette jó néven, hogyha másfajta filozófiát tanított, vagy említette az ő tanítványainak. És mondta, hogy kérlek, inkább ne beszélj. De hát akkor mit tudok én csinálni? Hát énekelj szép vasnokat. És akkor Prabhupada elkezdett énekelni. És Prabhupada elkezdte énekelni a Maha Mantrát, és aztán nem csak az ashramban, hanem kiment a térre, kiment az utcára, ahogy ma mi most állunk, kijárunk, és elkezdett ott énekelni Maha Mantrát. És csak énekelte a Szent Nevet. És ebből a tulajdonképpen teljesen indokolatlan, nem azt mondom, ötlet, nagyon tudatosan tette, de hogyha mondjuk így intellektuálisan nézzük egy abszolút lehetetlen helyzetben, valaki leül és énekel, ebből kibontakozott az a csoda, amit most mi átélünk, és ami még egyre jobban fog fejlődni. Tehát úgy, ahogy egy kertész elültet egy magot, az a mag, ez semmit mondó kis dolog a Földben, sok számtalan, sok apró kis vacak van a Földben. De aztán, amikor víz éri, és elindul egy folyamat, egy természetes folyamat, akkor az egész egy csodálatos virággá nő ki. Ugyanúgy Prabhupada ezt a Maha Mantrát, ezt a csodálatos mag formájú transzcendenciát használta arra, hogy elindítson egy csodát, egy folyamatot. És amit látjuk, a továbbiakban is ez működik. Bármilyen más módon, nagyon bizonytalan, milyen eredményt érünk el. De hogyha mindig koncentrálunk a Szent Név szép éneklésére, akkor megtörténnek azok a csodák, amelyeket esetleg a mi korlátott intelligenciánkban lehetetlennek tartunk. Megtörténik ennek a csodálatos szép épületnek a felépítése, Krisna völgy felépítése, és aztán a további lépések, ugye a TOVP, azt mondja a magyar fordítás, a Védikus Planetárium felépül, bakták sok tízezres társasága összejön, kijavítjuk a hibákat, szóval egy fantasztikus dolog alakul ki. És így érezhetjük, így láthatjuk, hogy a legfelsőbb Úr szétárad, most már nem csak a saját, a megtisztult testünkben, hanem az egész közösség megtisztult testében. És ahogy szétárad, megnyilvánítja azokat a szépségeket, amelyeket az Úr Brahma az ő lemondása és vezetésébe befejeztével látott. Számunkra nem kell ennyit várni, nem kell 100 évet várni, nem kell olyan szigorú lemondást végezni, mint ő. Majdnem, hogy végezhetjük ugyanazt az életstílust, illetve ugyanazt a dolgokat egy más életstílusban. Egyszerűen csak nagyon arra kell figyelnünk, hogy egy egyensúlyban legyen, hogy tényleg ott legyen az életünk központjában a mahamantra éneklése és a szolgálat. És akkor a többit már ajándékként megkapjuk. Ugye ez egy csodálatos lehetőség. És akkor pontosan és tökéletesen fogjuk érteni, hogy aham brahmasmi, hogy mi valóban része vagyunk ennek az egységnek. Igazából, hogyha elgondolkodunk, hogy nagyon kemény élete lett egy brahmának, viszont senki nem szeret egyedül élni. Szóval ezt a helyzetet eltekintve attól, hogy nagyon szép volt a lótuszvirág, ami megjelent, sötét zárkának hívják. És ugye kiket tesznek a sötét zárkába, akik hát nem túlságosan megbízhatóan viselkednek az emberek között. Most hát nem valószínű, hogy hát nem tudom, hogy most az Úrnak mi volt a szándéka, hogy most már a sötét zárkába raktak, de nem egy kellemes helyzet. És ugye, amikor olvasunk, hogy próbált kiutat keresni, teljesen logikus volt, hogy kereste az utakat, és nem látta. Ez egy nagyon fontos pont. Ott volt, minden ott volt, amit később látott és nem látta. Tehát nekünk is fel kell fogni, hogyha mi ebben a pillanatban még nem ugyanezt látjuk, akkor az nem a dolgok hiányából fakad. Azt mi még nem látjuk. Nagyon-nagyon sokszor hangsúlyozta Srila Prabhupád, hogy a Krisna tudat az egy fokozatos folyamat. Tehát, hogy mondtam, szóval ez egy olyan folyamat, ami fokozatosan nyilvánul meg. Tehát, hogy nem egyik pillanatról a másikra. Létezik az is, de általában nem ez a megszokott, nem ez a természete. Hogy lépésről lépésre kapunk egyre több és több megértést, tapasztalatot és élményt. Ezért türelmeseknek is kell lenni. És Prabhupád ezt a természetét a lelki életnek nagyon-nagyon sokszor hangsúlyoztam. Most hallgattam Brahmatirtha Prabhut egy nagyon szép leckében, amikor ő ezt külön kihangsúlyozta, hogyha Prabhupád valamit több százszor említ, akkor az egy lényeges üzenet, akkor azt nagyon-nagyon a szívünkbe kell tenni, hogy más tényezők mellett egyszerűen csak végig kell járnunk ezt az utat. Le van egyszerűsítve, sok másokkal nehezebb folyamatról olvasom, de lehet, hogy egy egész életbe telik. Nem 100-ban, nem 100 évig, de egy egész élet lehet, hogy rámegy. És amit tapasztalunk, azt meg értékelnünk kell. Azt a lehetőséget, hogy itt lehetünk, velünk ugyanúgy törekvő bakták között találkozhatunk, megtisztelt baktákkal, olvashatunk, hallhatunk róluk, azt nagyon-nagyon kell értékelnünk. Mert ezek a mi utunknak az égkövei, a drága kövei, amelyek ugye nem egyszerre egy pillanat alatt nyilvánulnak meg, amikor már megtisztultunk, hanem fokozatosan a megtisztulásunk arányában. Nagyjából ennyit gondoltam, hogy elmondjak. Még volt egy gondolatom, hogy a Brahma Samhitáról beszélni, ez egy olyan hatalmas téma, nyilván én nem is értem és nem is tudom, csak hallottam igazából egy pár szót róla. Inkább csak egy pár gondolatot, hogy megint csak az, hogy amit mi megkapunk, az milyen rendkívül különleges érték, hogy nem egy hétköznaptól bemegyünk egy könyvtárba és kérlek egy Brahma Samhitát. Melyik fejezetet tetszik kérni? Hát, 4-eset, 26-os. Ugye? Mert ugye Brahma Samhitának van azt hiszem 100 fejezete. És mi az Úr Chaitanya kegyéből megkaptuk az egyiket. És ez is azt hiszem 100 versből áll. Szóval Amikor az Úr Csétanya elment prédikálni a világban, akkor egy ilyen kincset hozott vissza a számunkra. Ott volt, valószínűleg ott volt, lehet, hogy nem ő varázsolt el a semmiből, de ezek az írások általában csak egy nagyon szűk körben voltak ismertek, hogy ott létezik, és egyáltalán nem biztos, hogy bárki tudta már, hogy egy ilyen különleges sásztra ott van. És az Úr Csétanya, amikor elment Kerala államban egy templomba, Ádi Purus templom, vagy Ádi Késava templomba, akkor ott beszélgetett az ottani panditokkal, és valamilyen okból, valamilyen indokkal, ugye belenéztek a sásztrákba, és akkor úgymond megtalálta, hát az Úr az legfelsőbb személy, és az egy különleges dolog, amit utána ő átélt. Az Úr Csétanya nem csak fölmutatta, hurrá, itt van, és ment tovább, hanem egy olyan transzcendentális extázisba került, amit egyébként nem nagyon szokott kimutatni. De egy olyan végtelen boldogság, végtelen extázis öntött el, hogy sírt, nevetett, könnyezett, énekelt, táncolt, és mindenkit meglepett ezzel a rendkívül érzelmi kimutatással. És utána, amikor ez megtörtént, akkor nagyon-nagyon alázatosan kérte, hogy hadd másolja le. És aztán ezt a másolatot odaadta a baktáknak, és hamarosan, amikor visszajött természetesen, hamarosan minden vajsnava másolta, és így került a mi vajsnava kultúránk részévé újra ez a Brahmaszamhita, ami egyébként elveszett volt. És egy rendkívül fontos irodalom, minden nagyon-nagyon szépen összefoglal, és minden autorizál gyakorlatilag, amit mi tanítunk, és amit mi tanulunk. Szóval és amikor látjuk, hogy az Úr Csétanya egy ilyen nagy örömöt él át, akkor valamit megérezhetünk abból, hogy milyen kincseket kaptunk ezekkel a könyvekből. És hogyha valaki érti, hogy milyen kincset kapott, akkor használ ezeket a kincseket. Olvassa, tanulmányozza, időt talál rá, hogy az élete része legyen ez az öröm, vagy ennek az örömnek egy parányi reflexzője, parányi kis tükröződése. Esetleg valami hozzáfűzés, gondolatot, vagy kérdést, hogyha most még van egy pár percünk. Igen, ez igaz, hogy gyorsan, de vajon én miért nem olvastam még el a Brahmaszamhitát egyébként? Igen, mert még hiányzott benne az a vágy, hogy most leülök, kinyitom az internetet, hogy bármit, ahol olvasható, és így olvasom. Tehát egy dolog a gyorsaság, de nagyon-nagyon parányi része annak a történetnek. A másik az az inspiráció. És azt hiszem, hogy az inspiráció ez sokkal fontosabb. Ha megvan az inspiráció, nem számít, hogy gyorsan vagy lassan, akkor megtörténnek a dolgok. Ha nincs az inspiráció, a lehetőség hiába gyors, nem fog megtörténni a dolgok. Tehát azt hiszem, hogy ennek a belső inspirációnak a felépülése vagy felépítése, ami nagyon fontos feladatunk. És ahhoz lehet, hogy ez segítette azoknak az inspirációját, akik végül is elolvasták a Brahmaszamhitát, hogy látták, hogy mások mennyit küzdöttek azért, hogy az lemásolva legyen. Tehát az a küzdelem, az a személyes tapasztalat. Még gondolat jutott eszembe, amikor Brahmatirtha Prabhu mondta még, hogy ő volt Bob Cohen. És amikor ott volt, hogy abban a szituációban, ahogy meghívták őt Mayapurba, szinte egyedül volt ott, igazából nem bakta. És mindenki hozzá beszélt, sorsegyet húztak, hogy ki prédikáljon neki, és eléggé intenzív helyzetben volt. de ő napokig igazából nem tartózkodóan fogadta az egészet. Érdekelte, meg vonzó volt neki, de valahogy nem tudott azonosulni azzal, hogy a bakták élnek. És azt mondja azon a leckén, és akkor egyszer meglátta Mátit. Máti, aki Prabhupádnak főzött, és Prabhupádnak utána behozta és adatta az ételt is. És azt mondja, hogy amikor láttam, hogy Balati behozza az ételt, odaadja Prabhupádnak is félreáll, és ahogy mosolyog, ahogy az végtelen boldogságban figyeli, ahogy a mestere elfogyasztja, azt mondja, ha valahol itt ennyire szeretik a vezetőjüket, az egy csodálatosan szép hely. Szóval abból az élményből merített inspirációt, az az élmény tört át benne egy gátat, és ezt az internet nem tudja közvetíteni. Igen, szóval a bakták egymásra való hatása, illetve az emberek egymásra való hatása egy csodálatos titok. Köszönöm szépen, Gantrács Simadvágotam, ki? Jaj! Ki? Jaj!